A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Csató Gáborral, az Országos Mentőszolgálat főigazgatójával, és két immár működő rendszeresített applikációról beszélgettünk, a Safe City alkalmazásról, illetve az életmentő applikációról. Érdekes, a Safe City alkalmazásnál láttam, hogy van egy szlogenje az alkalmazásnak, ez a legyél te is hős. Így szól ez a szlogán, és ennek kapcsán azért óhatatlanul az jut az ember eszébe, hogy mennyire kell úgymond profinak lenniük azoknak, akik ezt vagy ezeket az alkalmazásokat letöltik a telefonjukra és használják, hogy nem csinálhatok nagyobb bajt egy ügyetlenül megpróbált újraélesztéssel történetesen?
Sőt, nem, hogy nem csinálhatok, hanem azt szoktuk mondani szakmabeliek, hogy a rossz újraélesztés is jobb, mint a semmilyen. A legnagyobb bajt azzal csinálom, hogyha nem megyek oda, nem próbálok megsegíteni, az a legnagyobb probléma. Én azt gondolom, hogy a számaink is azt bizonyítják, hogy ma egy laikus, aki soha nem találkozott az üresztéssel, egy ilyen helyzetbe kerül, akkor kellő támogatást fog kapni a mentésirányítónktól telefonon keresztül, hogy hangosítsa ki a telefonját, hogyan tudja megvizsgálni azt, hogy a beteg éle vagy sem, és hogyan tudja megkezdeni azt az újraélesztést, amivel ő soha nem találkozott korábban. Segítünk, számolunk a háttérben, adjuk az ütemet az újraélesztés ritmusához. Tehát minden olyan lépést a kezébe adunk az elsősegi nyújtónak, még akkor is, hogyha nem találkozott ezzel korábban, ami szükséges ahhoz, hogy segíteni tudjon az embertársán.
Én azt olvastam, és ez egy örvendetes hír, hogy az életmentő applikációt már az első napokban is rekord nagyságban, vagy rekordszámban töltötték le. Ugyanakkor ez az applikáció már egy ideje működik szomszédos országokban, például Ausztriában, Szlovákiában, de ha jól tudom, akkor Csehországban is. Mik a visszajelzések, vagy mik a tapasztalatok? Mire számíthatunk mi itthon?
Sejtettük, hogy sikeres lesz az applikáció, de azt magunk sem gondoltuk, hogy az első nap 100 000-en töltik le. És ma pont egy hete indult hivatalosan az applikáció, azóta van fönn az Android és az iOS alkalmazás áruházokban. Ma is a legnépszerűbb ingyenes alkalmazás Magyarországon mind a két áruházban. Elképesztően jó értékeléseket kap az áruházakban, ami szintén meglepő, és egy rendkívül objektív tény számunkra. És a ma a legfrissebb adat pedig az, hogy már több mint 300 000 telefonon van ott Magyarországon, és több mint 10 esetben, az elmúlt egy hétben már az applikációval hívtak éles riasztást és mentőt egy-egy esethez. Használják az emberek, aminek örülünk, hiszen ezért csináltuk, hogy még nagyobb segítséget és még hatékonyabb mentést tudjunk nyújtani. Azt gondolom, hogy ez az applikáció is csak egy eszköz azon az úton, amin a mentőszolgálat halad, és megmutatja, hogy az egészségügyet másként is lehet szemlélni. És ahogy ön említette, ez egy igazi kvázi V4-es együttműködésnek a része, hiszen tényleg Csehországban, Szlovákiában és Ausztriában már van évek óta ez az applikáció, és azzal, hogy itthon most már nálunk is elérhető, a magyar applikációval átmenve az országhatáron ugyanúgy tudunk segítséget hívni ezekben az országokban a pontos koordinátánkra, anélkül, hogy ismernénk az utcát, ahol tartózkodunk, anélkül, hogy ismernénk a segélyhívó telefonszámát, anélkül, hogy beszélnénk mondjuk a szlovák nyelvet, akkor is tudunk segítséget hívni, akár piktogramokkal, akár azzal, hogy a mentésirányító a másik oldalon látja azt, hogy egy magyar ember kér segítséget, tehát valószínűleg irreleváns lesz vele külföldi nyelveken beszélni.
Ugye említette, illetve utalt rá az applikáció révén is, hogy nagyon fontosnak tartja az emberek elérését, tehát hogy a mentők munkája csak akkor lehet eredményes, hogyha ehhez a társadalom is támogatólag viszonyul, illetve hogyha minél több ismerettel, ezzel kapcsolatos ismerettel rendelkezünk mi polgárok. De az applikációk mellett azért van egy másik szegmens is a mentőszolgálatnál, ami szintén tulajdonképpen az elmúlt években az önfőigazgatósága alatt nyert nagyobb teret. Ezek a bizonyos felvilágosító filmek vagy kampányfilmek. Ugye emlékszünk, hogy volt a szomszédok egykori szereplőire építő vagy épülő kampányfilm, ami hát nyilván, hogy azért is releváns, hiszen Magenheim doktor annak idején pontosan a mentőszolgálat Markó utcai épületéből indult nap mint nap munkába, és aztán a valami Amerika szereplőivel is készültek ilyen kampányfilmek. Ezeket miért tartják fontosnak, vagy ezt mit remélnek mindettől?
mi azt gondolom, hogy minden egyes tevékenységünkkel egyetlen célt látunk magunk előtt, hogy minél hatékonyabb mentést tudjunk megvalósítani, és minél több embernek tudjunk segíteni. Lehet, hogy van, aki számára nem teljesen értelmezhetőek, vagy elcsépeltnek tűnnek ezek a kampányaink, de nekünk a számaink azt mutatják, hogy igenis van rá fogékonyság, és van a végén számokban mérhető hatékonyság növekedés. Egy fél mondattal az applikációra visszatérve, van benne egy elsősegély nyújtó ismeretek rész, amikor mondjuk nincsen szükség mentőre, vagy amíg a mentőket várjuk, addig tájékozódhatunk a különböző bajok ellátásáról, akár az újraesztésen át a kisebb égési sérülések ellátásáig, és van egy olyan környezetemben lévő érdekes pontok, ha mondhatom így, rész benne, ami a kórházakat, gyógyszertárakat és a félautomata defibrillátorokat tartalmazza. Ez is a tájékoztatás része, hogy nem mindig a mentőkre van szükség, lehet, hogy egy gyógyszertárat keres, és ott megkapja a tanácsadást és mondjuk a fájdalomcsapítót, és nem a mentőszolgálatot kell terhelni. Ugyanez az idea vezetett oda, amikor a mentő dolgozókkal beszélgetve azt láttuk, hogy a 15 perces kivonulásunkat például nagyvárosokban a forgalmi helyzet is akadályozza. Ezért indítottuk a Segítsd a mentőnket kampányfilmet, ahol
nehezebben engedik el a mentőket egy csúcsforgalmi időszakban például?
Azt mondom, hogy néhány évvel ezelőtt még nem feltétlenül tudták az emberek, hogy mit tegyenek, ha jön egy szirénázó mentőautó. Hogy biztos emlékszik ön is rá arra a kampányfilmkor, amikor a mentőautó tetején szétnyitja a sort a virtuális és valós mentődolgozónk, és ma már ezt látjuk számtalan esetben fényképpel dokumentáltan is, hogy halszálkaszerűen szépen szétnyílnak jöttünk, és tudunk haladni.
Most már vannak erre figyelmeztető táblák is egyébként.
Igen. Ezek azt gondolom, hogy egy rendszer részei, és mi is egy puzzle voltunk ebben a kontextusban, és még inkább tudtunk segíteni egymásnak, akik szirénát használnak a társszervekkel. Tehát ez is az volt az első ilyen fecske nálunk, ami egy 26 millió elérés produkált, és nem az egészségügyi szakmából még díjat is nyertünk amiatt a kommunikációk miatt, amit ott megvalósítottunk, és ez adott lehetőséget arra, hogy tovább gondoljuk ezeket a problémák megmutatását a lakosság felé, és így született az OMSZÉDOK kampánysorozatunk. Nem csak azért, mert a Magenheim doktorékhoz volt egy kötődésünk, hanem azért, mert azt látjuk, hogy ez egy olyan felület, amivel meg tudjuk szólítani az idősebb korosztályt is, hiszen ők még nézték és emlékeznek rá, és meg tudjuk szólítani a fiatalabb korosztályt is, akiknél ez már mémesedett a SZOMSZÉDOK teleregény, és ők másként tekintenek erre, és az ebből jövő üzenetek ugyanúgy célba érnek náluk is. Így gyakorlatilag a biztonsági öv használatára, a telefon nem használására vezetés közben hívtuk fel a figyelmet, illetve arra, hogy mondjuk a lakótelepeken, vagy bérházi lakások, vagy társasházakban ne pakoljanak a folyosóra, mert nem férünk el egy-egy
betegre. Ez azért is érdekes, amit említett a biztonsági övek használata, illetve a mobiltelefonozás vezetés közben, mert ez ugye nem közvetlenül a mentőszolgálat munkáját érinti, legalábbis addig, amíg mondjuk nem történik ebből egy baleset. Ez is fontos, tehát ez tulajdonképpen egy ilyen felvilágosító kampány a konkrét mentőszolgálati munkától már elvonatkoztatva, és ez nyilván hogy azért is nagyon fontos, és azért is hangsúlyos dolog, mert én mondjuk autóval közlekedve a városban azt látom, hogy majdnem minden második, harmadik autóban mobiltelefonál éppen az autót vezető, és az még a jobbik eset, mert van olyan, amikor SMS-ezik.
Igen, pont belegondoltam, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor a mobiltelefonokat elkezdték szankcionálni az autóvezetés közben, akkor az volt a probléma, hogy vezetés közben telefonáltak az emberek, és a kezükbe fogták a fülükön a telefon. Ekkor jöttek ugye a kihangosítók, amik ezt a kérdést megoldották, és utána helyesen a rendőrségi szankcionálta ezt. De ma már nem az a probléma, hogy beszélünk a telefonon, hanem különböző közösségi média vagy egyéb felületeken kommunikálunk egymással üzeneteket írva, ami biztosan 10-20 másodpercekre vonja el a figyelmünket, amitől egy baleset tud bekövetkezni teljesen feleslegesen, akár csak egy ráfutásos baleset, ahova még ha minimális sérülés is van, mentőt fognak hívni, és ezzel is azt gondolom, hogy egy olyan dologban terhelték a kapacitásunkat, ami megelőzhető lett volna. Tehát ahogyan említettem, minden ilyennél akár egy közvetett cél is az, hogy a mentőszolgálat kapacitása helyesen és jól lehessen allokálni.
Ugye mindenképpen elmondhatjuk azt, hogy hát kemény szolgálatmentősnek lenni, bár ön is több interjúban utalta arra, hogy ez korán sem csak szolgálat, hanem ez egy életérzés.
Ez
is.
Egy hivatás.
Pontosan. És egy hivatás is. Egyébként azt hogy látja, hogy mennyiben más ez, mint az egészségügy más területein végzett munka? Hiszen azt gondolnánk mi laikusok, hogy aki ezt a szakmát, vagy ezt a hivatást választja, az egyébként is elkötelezett, tehát ezt hivatásként vállalja és végzi, de mégis mennyiben más ez a munka, mint az egészségügy más területein, vagy más szakágazatiban. Tehát mitől életérzés?
Hát nehéz objektívnek lennem még akkor is, hogyha eredeti szakmámat tekintve intenzíves orvos vagyok, és már a kórházi oldalban töltöttem el a szakterületemből a legtöbb időt, de mégis azért van egy majd 10 éves mentőzés mögöttem, ahol megtapasztaltam a kórházon kívüli részét is az egészségnek, ami azt tudom mondani, hogy teljesen más, és egy teljesen más érzés úgy kivonulni egy-egy esethez, hogy nem tudom, hogy mi vár ott, nem tudom, hogy milyen körülmények között fogadnak, nem tudom, hogy hideg lesz-e, meleg lesz-e, sár lesz-e, tudok-e segíteni, kevesen vannak, sokan vannak, milyen állapotban van az a beteg, akihez kiérkezem, hányan vannak egy baleset helyszínén, van-e gyerek, vagy csak felnőttek, sérültek. Ez egy olyan plusz adrenalin fröccs, azt gondolom mindenkinek, aki beül egy ilyen mentőautóba, ami visszaigazolja azt, amit szoktuk mondani, hogy megfertőzi a sziréna hangja. Ez tényleg teljesen más. És amikor kiszállunk a mentőautóból, és ránk szegeződik minden tekintet, remélhetőleg a betegi is, mert olyan állapotban van, akkor bennünk látja a megmentőt és a segítségnyújtót. Ha idézőjelben csak egy mentőautó vagyunk, mentőápolóként és mentőgépkocsizetőként, vagy a rohamkocsi, teljesen mindegy, amikor a helyszínre érkezünk, akkor mi vagyunk képzettségtől, végzettségtől függetlenül azok, akik neki tudunk segíteni, és ez a bizalom, amit belénk helyeznek ilyenkor, ez egy rettentő értékes dolog, és azt gondolom, hogy ez ad egy plusz töltetet ahhoz képest, mint ami mondjuk egy kórházi ellátás során, amikor a beteg egy rendszerbe kerül, aminek a része a mentőszolgálat is, és azt gondolom, hogy néha saját tapasztalatomat is hozva ide, amikor egy beteget bevittünk a kórházba és átadtuk, akkor azt gondoltuk, hogy na mi most megtettünk mindent érte, és tőlünk függ az ő életének a minősége, és onnantól következett egy 3 hetes intenzív terápia, ami jelentősebben befolyásolta a beteg túlélését, tehát azt gondolom, hogy ez csak egy láncolatban értelmezhető, és a mi munkánk is külön nem szemlélhető az ellátásból, de az kétségtelen, hogy egy más érzete és más fűszere van annak, amit mi végzünk, mint mondjuk egy kórházi rendszerben, ahol sokkal több kollégánk van egy-egy műszakban, sokkal inkább tudunk társ osztályokra és diagnosztikára és egyébre támaszkodni. Itt ez jóval limitáltabb nyilván egy helyszíni ellátás során.
Ha már a mentősök munkakörülményeinél vagy munkafeltételeinél tartunk, akkor azt olvastam, hogy hát egy családbarát munkahely a mentőszolgálat, sőt a közelmúltban nem is olyan régen már harmadjára kapták meg ezt a címet. Árulja, hogyan lehet családbarát egy munkahely, ahol a munkatársak éjjel-nappal, hétvégén, ünnepnapokon, sokszor kint az utcán, hóban, fagyban vagy éppen kánikulában dolgoznak? Hogy lehet azt elérni, hogy ez mégis családbarát munkahely legyen?
A vezetésem alatt kapta meg először, és immár a harmadjára is ezt a címet a mentőszolgálat, ami nagy büszkeség, és azt gondolom, hogy az összes bajtársam munkáját reprezentálja. Ezért remélem, hogy a következő 5 évben is mindig meg tudjuk ezt kapni. És nem azzal, mert azok a körülmények, amikkel egy-egy baleset helyszínen találkozunk, azok családbarátak lennének, hiszen egy autóbaleset nehezen nevezhető ilyen helyzetnek. De sokkal inkább azzal, ami akkor fogadja a bajtársainkat, amikor békeidő van, vagy két kivonulás között, vagy akkor, amikor mondjuk nyári időszak van, és a családjával közös programokat kell összehangolni a mentőszolgálati munkájával. Gyermektábort indítottunk többek között, ahol munkaidőben el tudják helyezni a gyerekeiket a bajtársaink, és azt gondolom, ez egy nagy segítség. Nem csak a mi berkeinken belül, hanem a gyerekek mennek az Erzsébet táborokba is, ahol megint egy mindannyian tudjuk szülőként, hogy a nyári időszakban a gyerekeknek a szabadidejének a megoldása az komoly terhet ró a családra. De iskolakezdési támogatást is említhetném, amit majd 60 millió forint értékben fizetünk ki évente a bajtársainknak. Vagy akár azt, hogy most azon gondolkozunk, hogy a éppen várandós kismamáknál terhes vitamint is biztosítson a mentőszolgálat. Szűrővizsgálatokat indítottunk, hiszen azt gondoljuk, hogy az egészséges mentő dolgozó tud életet menteni, és tud teljes értékű ember lenni az otthonában is. Ez is egy rettentő fontos lépés, én azt gondolom. Tehát megpróbálunk minden olyan dolgot köré tenni a Mikulás ünnepségeken keresztül a beiskolázási támogatáson át a táborokig, amitől maga, mint munkáltató tud családbarát lenni, és természetesen próbálunk elvonatkoztatni egy-egy eset helyszínétől, ami pedig nyilvánvalóan lelki terhet és tud róni a mentődolgozókra.
Beszéltünk már arról, hogy mennyire veszélyes dolog mentősnek lenni. Hát eleve ugye ülni mondjuk a csúcsforgalomban szirénázva haladó mentőautóban, vagy mondjuk bemenni akár olyan helyszínekre, olyan lakásokba, ahol hát nem nagyon tudja esetleg a mentős, hogy mi is vár rá, vagy mivel kell számolni, és akkor most talán beszéljünk egy kicsit részletesebben a közelmúltbeli csenyétei esetről. Ja, tudjuk, hogy itt úgymond egy nem biztonságos helyszínre riasztották a mentőket, csak rendőri biztosítással lehetett bemenni, vagy legalábbis ugye a mentés irányító ezt jelezte a kiérkező mentősök számára, viszont mire a rendőrök kiértek, és mire a rendőrök mentősök együtt be tudtak volna menni, addigra a bajba jutott beteg meghalt ott Csenyétén. Tisztázódott már minden körülmény ezzel kapcsolatosan?
Ha szeretnék tiszta vizet önteni a poharba ezen a fórumon is, és tiszteletben tartva azt, hogy egy rendőrségi nyomozást kezdeményeztek az ügyben, ami azt gondolom, hogy majd nyilván feltárja a körülményeket, ami elmondható.
Ez kötelességszerű volt a rendőrség részéről, mert ugye a rendőrségi nyomozás az pontosan úgy szól, ugye úgy indították meg, hogy halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés kapcsán indítottak nyomozást a rendőrök.
Az eset kimeneteléből fakadóan történt ez, hogy ilyen nyomozást indítottak. Az, hogy miért indítottak, az a családtól és a polgármestertől függ, én azt gondolom, de mindezt félretéve én szeretném azt azért nyilvánvalóvá tenni, hogy a mentőszolgálat sem korábban, sem addig soha nem diszkriminált, sem többség, sem kisebbség, sem vallás, sem egyéb hovatartozás miatt senki felett. Ez ebben az esetben sem történt meg olyannyira, hogy aznap mi voltunk Csenyétén más esetben is, ahova nem kellett rendőri segítséget hívni. Tehát ez számunkra evidens, hogy nem az első kérdés, hogy rendőrt hívunk, hanem csak akkor hívunk rendőrt, hogyha arra valójában szükség van. Én magam is végighallgattam ezeket a felvételeket, és meg kell, hogy mondjam, hogy...
Ez az a hangfelvétel, amit a...
Azok a hangfelvételek, azok a telefonhívások, amik befutottak a mentésirányításba, a 112-es központba és a Miskolci mentésirányításunkba, és meg kell, hogy... Talán nem is kell megvédenem a bajtársaimat, de azt gondolom, hogy evidens is a saját részemről és a társadalom részéről is az, hogy kiállunk mellettük, hiszen ahogyan egy égőházba sem megyünk be, vagy egy baleset helyszínén is, ameddig nem biztonságos egy autópályán a helyszín, addig nem kezdjük meg a mentést. Itt is ez történt, sőt, személyes élményeim is felsejlettek bennem, amikor 10 évvel ezelőtt voltam olyan helyzetben, ahol megfenyegettek engem is a mentő ellátóként, hogyha a és amennyiben nem olyan kimenetel lesz annak az eseménynek, akkor engem is érhet baleset. És én azt gondolom, hogy vagy érhet atrocitás, én is azt gondolom, hogy helyesen jártak el a bajtársaim. Nyilvánvalóan a rendőrség teszi a dolgát, és ki fogja deríteni, hogy szerinte hogyan is mint tettük, de maximálisan fontos az, hogy a mi biztonságunk és a helyszín biztonsága a prioritás, és csak és kizárólag azután tudunk életet menteni. Hogyha ez az adott egy helyszínen, akkor nem kérdés, hogy ott vagyunk. Itt is természetesen 15 percen belül ott voltunk. Krasznokvajdán van egy mentőmásunk, ami 13-15 kilométer Csenyététől, tehát volt bent mentőegységünk, oda ment a helyszínre, de az oda fele tartó út alatt közölték velük, hogy az a környezet, ami fogadni fogja őket, az korán sem támogató, finoman szólva. a saját biztonságuk és a mentőegység biztonság érdekében várják meg a kiérkező rendőröket, és gyakorlatilag mi egy a telefonvonalból már diagnosztizáltó, felismerhető módon egy halálesethez mentünk, egy megkezdett újraélesztéshez vonultunk, és higgyék azt el, hogy a mentőautóban ülő bajtársaim, akik ott voltak, nem tudom, néhány száz méterre a bajba jutottól, nekik milyen lelki terhet okozhatott az, hogy nem tudnak oda menni segíteni, mert valójában félteniük kell az életüket, a testépségüket, a mentéstechnikai eszközöket, a lelki épségüket. Én azt gondolom, hogy ezzel érdekes módon ezt az oldalát azok, akik megpróbálták kidombolítani a negatívumot, ezzel nem foglalkoztak, de talán a legjobban példázza azt az eset kapcsán azt a helyzetet, hogy ez a mentőegység, miután lezáródott a helyszíni ellátás, odaérkezett még az NC esetkocsink is, és minden igyekezetünk ellenére már nem tudtunk segíteni ezen a bajba jutott emberen, akkor utána kérte a leléptetését a Krasznokvajdai mentőegységünk, mert lelkileg nem tudták vállalni a hátra lévő szolgálatot, és tartottak attól, hogy bármi további atrocitás érheti őket.
Hány ehhez hasonló eset van egy évben a mentőszolgálatnál? Mert éppen itt Csenyéte kapcsán úgy tudom, hogy volt egy hasonló eset az előző évben is, akkor a mentőautót rongálták meg ott a helybeliek.
Hiszen, ahogy kérdezte is, vannak olyan esetek, amikor tudjuk, hogy számíthatunk arra, hogy potenciálisan valamilyen olyan körülmény adódhat, amiben a testi vagy a lelki épségünk sérül egy eset kapcsán.
A mentés irányítás szintjén dől el általában mindig. Tehát ők hívják fel mondjuk a kiérkező mentősök figyelmét arra, hogy itt valami gond lehet.
Első körben ők találkoznak a bejelentővel, és ők tudják ezt felmérni a hangnemből, a környezetből és a kérdésekből. Akár az, hogy egy leszakadt magas feszültségű vezeték van, ez egy ugyanilyen veszélyeztető körülmény, vagy hogyha mondjuk egy pszichiátriai beteghez, vagy egy kábítószer hatásad lévő beteghez menjünk, akkor bennünk van az a félsz, az a piros lámpa, aminél egy fokkal óvatosabbak vagyunk. És vannak olyan esetek, ahol ez automatikusan nincsen bennünk, hiszen azt feltételezzük, hogy azért hívtak minket, mert a segítségünkre szorulnak, és természetesen egy támogató közeg fogad, és azt várják, hogy oda lépjünk.
Nyilván vannak kiszámíthatatlan helyzetek, amikor mondjuk egy gyászreakció, hogyha a közvetlen hozzátartozója éppen szinte a kezei között hal meg valakinek, akkor kiválthat olyan lelki stresszt, vagy olyan gyászreakciót, ami esetleg pont a mentősökkel szemben csapódik le.
És van ez a helyzet, amit ön is említ, ami váratlan, és nem vagyunk felkészülve, de a legkevésbé sem a mentőegység ellen irányul, hanem az ott helyzet ellen irányul. Az egy érthető szituáció. Ezekben az esetekben azt tudom mondani, hogy szinte nem is fordul elő olyan, hogy bármilyen külső segítséget kelljen kérni, mert a bajtársaim empatikusan tudják kezelni az ilyen helyzetet, és meg tudják értetni, és vigaszt tudnak nyújtani. Adott esetben házi orvosi vagy ügyeletes orvosi segítséggel valamilyen nyugtató vagy egyéb megoldást is tudnak gyógyszeresen nyújtani az ilyen helyzetben. És hát vannak azok az esetek, amit ön is említ, ahol vagy egy szociokulturális különbség miatt, vagy egy nem jól felmért kommunikációja miatt az ott helyszínen lévőknek akár verbális inzultus éri a mentőszolgálatot. Ez nagyjából 100-150 eset éves szinten, ahova a rendőrség segítségét kérjük a saját biztonságunk és a betegellátás biztonság érdekében. Megnéztem külföldi statisztikákat is. Azt látjuk, hogy ez sajnos a világon mindenhol előfordul, vagy amit ön is említ, amiatt, hogy nyilván egy olyan reakció van, ami egy ismeretlen szituációban, helyszínen pánikreakciót vált ki, vagy egyszerűen valamilyen olyan vélt vagy valós sérelmek, vagy elvárások alapján vetítik ezt az adott segítőkre, ami pedig nem fair, azt gondolom.
A mentőkkel óhatatlanul vészhelyzetben vagy krízishelyzetekben találkozunk mi polgárok, de mégis a megelőzés vagy a prevenció mennyiben van jelen, mennyiben lehet jelen a mentőszolgálat munkájában?
Én szeretném, hogyha nagyon jelen lenne, és ez látszódna is, az ország legnagyobb egészségügyi intézményeként zászlónkra is tűztük ezt, akár, hogy említettem, a belső szűrővizsgálatainkkal, akár azzal, hogy sportegyesületet alapítottunk, és ez is egyfajta megelőzés. De ez kifelé is igaz, a kampányfilmjeinkkel, amiket említettünk, az is mind-mind a megelőzést szolgálja, vagy akár azzal, hogy minden hónap utolsó hétfőjén kinyitjuk a megyeszékhelyi mentálmásainkat hősképzésre, ahol elsősegélynyújtási és újraélesztési ismereteket oktatunk, ezt már több mint 10 000 ember végezte el. Idei évtől az Emberi Erőforrások Minisztériumának jóvoltából a 7. osztályosokat is minden általános iskolában ki fogjuk képezni újraélesztés és elsősegélynyújtásra. Ez is azt gondolom, hogy a megelőzés, de megelőzés az applikációnkban lévő elsősegély kisokos is, hogy miket hogyan kerüljünk el, vagy hogyan oldjunk meg. És akár megelőzés az is, hogy a mentésirányítóinknak van pszichológiai és kommunikációs képzése, hogy megelőzzünk egy olyan esetet, ahol mondjuk egy konfliktus helyzetbe belemegyünk verbálisan, és próbáljuk meg minél jobban megnyugtatni a helyszínen lévőket. Ezek mind-mind azt gondolom, hogy a megelőzés oltárán vannak.
Az elmúlt órában Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm én is.